A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Anthony Nadevvel, a Budapesti Corvinus Egyetem elnökével, és elhangzott már, hogy egy új működési modell, amit már most Corvinus modellként emlegetnek, ennek jegyében működik tavaly nyár óta a Corvinus Egyetem. Az állam a fenntartói jogokat ugye átadta a működtetéssel létrehívott alapítványnak, és az alapítvány rendelkezésére bocsátotta a MOL és a Richter 10-10%-nyi részvény csomagját. Egyébként ez vélhetően biztosítja a hosszú távú fenntartható működést a következő években, vagy a következő időszakban?
Számításaink szerint igen.
Voltak egyébként nemzetközi példák, vagy vannak nemzetközi példák, amik hasonló működési modellre épülnek? Ha jól tudom, akkor ugye a Helsinki Aalto Egyetem az egy hasonló alapítványi formában, az állam által létrehozott alapítványi formában működik.
Úgy általában sok példát föl lehetne nézni és tanulmányozni. Én akkoriban nem voltam ebben a projektben annyira bevonva, de végül is a gazdag emberek is vízzel főznek, akkor mik a magyar realitások, és akkor mit tudnak. Most a kormány, hogyha úgy meg kívülről nézném, sokkal többet nem is nagyon tud betenni ebbe az alapítványba, és az volt a törekvés, hogy ezt a történelmi szint, amit gyakorlatilag az állami finanszírozás révén megkapott a Corvinus, az várhatóan, mert ez asztaléka sose biztos, hogy várhatóan az asztalék áramlatok a következő években ugyanazt a szintet meg tudják ismételni, de ezt nem tudják megduplázni, azt a befolyt pénzt, és akkor a többit ez valahogy ki kell gazdálkodni, ami gyakorlatilag jobban kell kutatni, relevánsabb kutatásokat kell csinálni, amit ilyen komolyabb kutatási projekteket lehetne beindítani, és a másik, jobban lehetne ösztönözni, hogy a költségterítéses diákok nagyobb kedve vegyék fel azt, ami egy ilyen nagy fordulat lenne akár egész Kelet-Európában, de hogyha az ember belegondol a matematikában...
Ez külföldi diákokra gondolt?
De külföldi diákok úgy is fizetnek, és akkor szeretnénk mi fölmenni itt ilyen 20-30%-ra.
Most 15%-ra.
Most 15%, de ebben nagyon sok a stipendikum hungarikum, ami gyakorlatilag megint egy ilyen államközti megalapodásnak a finanszírozása, nem ők fizetik. Most én nem akarok túl nagyon feszíteni ezt a témát, hogy mi a fizetett, hogy tetszik, oktatásnak az előnye már a diák szempontjában, mert ami ingyen van, az másképpen van értékelve, és másképpen van használva, amikor az ember úgy érzi, hogy akár fizet is érte. De inkább nézzük úgy, egy felsőfokú diplomának átlagos piaci értéke Magyarországon az a OECD számításik szerint $353,000. Az éve folyamán visszadiszkontálva 2%-kal. Mivel a Corvinus kb. 20-30%-kal magasabb a kezdő fizetések, mint ugyanazon a szakon más egyetemen végzettekhez képest, akkor véhetően ez a úgynevezett érték, ami keletkezik a diák számára, az akár eléri a 700 000-et is az év folyamán. Ha most az a kérdés, ha már megvan ez a finanszírozási formé, ami a diákhitelt, köszönöm még egyszer a magyar államnak, ami gyakorlatilag egy ilyen kamatmentes, törlesztési idő, nagyon rugalmas hitelkonstrukció, ami igazán nem hitel, hanem támogatás. Ki az a diák, aki nem szeretne, mit tudom én, föláldozni, vagy fölvállalni egy akár 40-50 000-es költséget is, aminek következtében 700 000-es értékhez jött hozzá. Hogyha ez az ember ezt az egyenletet nem tudja megoldani, hogy megérje neki, vagy nem éri meg, lehet, hogy nem is nagyon érdemes fölvenni a Corvinusra. És árérték arányról van szó. És ráadásul mondjuk a finanszírozás nem arra múlik, hogy milyen családba születtél, mert a diákhitel minden diák automatikusan megkapja. Ez nem azon múlik, hogy mik a családi viszonyok, és akkor kéne a családjának mennyi pénze van. Ez mindenki számára adott lehetőség. Ez óriási finanszírozási lehetőség, ami gyakorlatilag ugyanígy vonatkozik a magánegyetemekre, mint a állami egyetemekre. Semmi különbözőség.
Nézzük egy kicsit részletesebben az új működési modellt, vagy egyáltalán a Corvinus Egyetem irányítását. Ugye van egy kuratórium, és van, ha jól tudom, akkor egy elnöki testület, illetve hát ugye ebben a rektor, aki Lánci András, a kancellár Pavlik Livia, és ön, aki a Corvinus Egyetem elnöke. Mi a munkamegosztás? Kinek mi a feladata ebben a működési modellben?
Az akadémia a rektorhoz tartozik. Az oktatás, a oktató-kutatói gárda, a műhelyek és a kutatás, az a rektornak a felelősségi területe, a kancellária foglalkozik a működéssel, még a pénzügyekkel, és vannak ezek a központi funkciók, mint a HR, nemzetközi vállalati kapcsolatok, a hallgatói szolgáltatások, ami az elnöki szervezetben vannak. Gyakorlatilag a munka megosztás az úgy alakult, hogy mi az, ami hiányzott hagyományosan, azt mind beraktunk az elnökhöz, és újonnan építettük fel ezeket a funkciókat, korábban szint voltak aprózva, ott is volt valami ugyanazon a címen tevékenység egy-egy helyen, de összegyűjtöttünk egy helyre, az akadémia továbbra is maradt a rektor felügyelete alatt, és a folyamatos működés, működtetés és a pénzügyek az kancellárián maradt.
De akkor mondhatjuk, hogy az elnök jelen esetben az ön feladata úgymond a stratégia alkotás? Tehát a stratégia
is.
Megalkotása?
Is.
És emellett?
Hát
de ez a fő irány, nem?
Nem, de nagyon sok szolgáltatás. A nemzetközésedés, a vállalati intézményi kapcsolatok, a hallgatói szolgáltatások, az mind az elnökhez tartoznak.
Beszéljünk akkor azért tartalmi kérdésekről, illetve a már részben érintett oktatási portfólióról, illetve ennek az átalakításáról. Ezt ugye szeretnék megújítani, ezt többek több helyütt is nyilatkozták, ön is utalt rá, hogy az egyetem oktatási portfólióját meg kell újítani. Ez azt is jelenti egyébként, hogy karok, szakok átalakulnak, bizonyos képzések akár el is tűnnek ebből a portfólióból, és újak pedig belépnek, vagy újak
jönnek? A karok, ez inkább szervezeti kérdés. Most gyakorlatilag mondjuk ezt a kérdést ezt feszegettünk, és próbáltunk mindenhonnan, hogy milyen irányítási modell legcélszerűbb a jelenlegi körülmények között és a jelenlegi stratégiának, a korvinosznak. Legyen kétszintű irányítási, vagy egyszintű irányítási, és akkor a döntő többség megint az egyetem maga döntötte el, hogy inkább menjünk az egyszintű irányítási rendszerbe, és akkor ne legyenek karok, ne legyenek az egyetemek az egyetemen belül, hanem legyen egy egyetem. Ez másik. Ami a oktatási portfóliót illeti, szeretnénk olyan új nagy szakokat beindítani, ami gyakorlatilag ilyen data science, behavior science, viselkedéstudomány,
adattudomány,
viselkedéstudomány, és van egy ilyen általános képzés, ami társadalomtudományoknak a Philosophy, Politics and Economics.
Ez az a bizonyos
PPE
képzés.
Ez a három olyan alapszak, ami akár 200-300 diák.
Területek, amiről nem is nagyon hallottunk a hazai felsőoktatásban.
Hát, hogyha az ember megnézi, például a PPE Oxfordon már 120 éve van.
Ha én jól fordítottam ezt, akkor ez ugye az interdisziplináris filozófia, politika, gazdaság. Tehát egy ilyen együttes érdekes ág.
Azok az emberek, akik még nem teljesen tudják alapképzés szinten, nem tudják eldönteni, hogy mire akarok specializálni, hogy most vállalatirányítás, vállalatvezetés, vagy intézményirányítás, intézményvezetés, ne ad Isten, közpolitika, pénzügyi politika, meg egyébként akar foglalkozni, akkor inkább menjen egy általános képzésbe, amikor megérti, hogy is mondjam, egy kicsit a történelmet, a gondolkodás, a logikát, a gazdaságot, és a politikát.
Tehát ez egy szélesebb mesdjéjű képzés, és aztán utána nyilván lehet
utána specializáció. Lehet specializáció.
Na most azt árulja el nekem, hogy a viselkedéstudomány.
De
a behavior science, ez mit is jelent?
De ez gyakorlatilag akármelyik oldalon is van az ember. Az, hogy majdnem minden iparágnak a végső fogyasztója az ember. Az, hogy megérteni, hogy az emberi viselkedést, az emberi preferenciákat, az emberi választásokat, az emberi reakciókat, hogy lehetne befolyásolni, hogy lehetne megérteni, hogy lehetne jobban alkalmazkodni a fogyasztónak az igényeihez, azt meg kell ismerni, ezt az alap, hogy is mondjam, viselkedési pszichológiát. Most nem pszichológusokat akarunk képezni, de akik megérték az emberek viselkedését. Ez a behavior science.
És nyilván ezeknek a tudományterületeknek az oktatásához azért új szakemberek kellenek. Vagy
is, de részben van. Van egy olyan nucleus. A nucleusban van 3-5 olyan ember, aki eddig is ezt tűzte, csak azt most sporadikusan és ilyen kisegítőként próbáltak más-más kurzusokba beépíteni. Most lesz egy ilyen önálló terület, ami nagyon azt hiszem, hogyha jó és sikeresen csináljuk, és tudunk olyan neves oktatókat is idehozni, akkor ez itt ilyen elérheti éves szinten akár a 200 diákat is, akik újonnan kezdik ezt a szakmát.
Azt olvastam egy helyütt az átalakítással kapcsolatos háttéranyagban, hogy törekednek a folyamatos visszacsatolása, illetve a visszajelzések gyűjtésére. Tehát egyfelől nyomon követni a legsikeresebb végzős diákokat az adott első munkahelyükön, és onnan visszajelzéseket, visszacsatolásokat gyűjteni, és ugyancsak információkat gyűjteni a végzetteket alkalmazó cégektől, hogy milyen kompetenciák lennének a fontosak, vagy milyen kompetenciák hiányoznak esetleg az éppen ott náluk munkába álló hallgatóktól. Ugye én emlékszem, hogy az elmúlt években több egyetemen is volt úgynevezett diplomakövető rendszer, tehát nyomon követték a diplomás hallgatóiknak a munkabeli életútjukat. Ez azért ennél több, vagy egy szélesebb szegmenst jelentene? Ez egy ilyen folyamatos visszajelzés és visszacsatolás, vagy egy kapcsolattartás a cégekkel?
Mind a munkáltatói partnereink, akik gyakorlatilag munkát adnak a diákainknak, mind a volt diákaink, az alumnika, olyan szoros és szerves kapcsolatokat építeni, hogy szimbiózisban akarok. Ez gyakorlatilag az egyetem csak akkor lehet sikeres, és azért ez a valóságot hozok be, hogy ezeknek az embereknek a segítségével tudnánk együtt alakítani, hogy mi történik az egyetemen. És ráadásul olyan visszajelzési rendszer be akarok építeni az egész oktatási rendszerbe, olyan applikáció lesz, hogy óraszinten a diákok tudnak visszajelezni, hogy mit is tanultak most ezen az egy órán. És mi marad meg a fejükbe utána. És gyakorlatilag ez a visszajelzés, ezt másképpen nem nagyon tudjuk mérni. Most megvárhatjuk azt, hogy 30 év múlva, ha valaki most végzi a közgáz, akkor mennyire lesz sikeres a gazdasági vagy a társadalmi életben. És aztán elkaparhatjuk a fejünket, hogy mit csinálhattuk volna 30 évvel ezelőtt másképpen, hogy ő sikeresebb legyen, akár a munkahelyén, vagy akár a intézményi pozíciójában. Most szerintem ez túl nagy átfutás, és akkor az nem engedhetők maguknak, hanem a visszajelzés az egyre azon nőlik el, hogy legyen, és sűrűbben kell csinálni, és azonnal kell csinálni.
De akkor ez azt is feltételezi, hogy egy nagyon szoros együttműködés, egy nagyon szoros kapcsolatrendszer lesz a jövőben a Corvinus Egyetem és cégek és a vállalati szféra között. Egyébként erre jó példák vannak azért a hazai felsőoktatásban, mondjuk nézzük meg a Győri Egyetemet, illetve az Audi együttműködését, vagy a Szegedi Egyetem és vegyipari cégek gyógyszergyárak együttműködését. Pontosan. Tehát a Corvinus Egyetem is arra törekszik, hogy meglegyen ez a széleskörű együttműködés.
Nem, ezek nagyon, nagyon sok példát tudunk meríteni, és nagyon sok más, mindenki mástól tudnánk tanulni. Ezeket szeretnénk olyan szintre felhozni, hogy együttvéve, hogy senki másnak ne legyen, ha úgy tetszik, ilyen kapcsolatrendszerrel a külső világa. És nekem a jelenlegi munkáltatók, de a volt diákok, az alumnik, ugyanilyen fontosak. A Corvinusnak 50 ezer alumnia van. Hogyha el tudnánk érni 20 ezeret ebből, és hogy be tudnánk vonni az egyetemi életbe, akár mentoralás, vagy akár visszajelzés, vagy akár kisegítő, úgy gyakorlatot hozzák be az egyetemre, csak 2000-et el tudnánk érni, akkor így megnyitszereztem csak a kutatói, meg a oktatói kapacitást.
És hogy látja egyébként, akár ennek az együttműködésnek a keretében van arra hajlandóság vagy készség a cégek részéről, hogy valamilyen módon beszálljanak vagy vállaljanak részt a képzés finanszírozásában? Ugye utalt az imént erre, hogy azért most a cégek, hát úgymond elhalásszák a legjobb képességű végzős diákokat.
De én nagyon bízok nagyon.
Elképzelhető, hogy mondjuk akár anyagi forrásokat tekintve is nagy cégek, nagy vállalatok a képzés finanszírozásába is beszállnak?
De attól, hogy milyen formában. Most az úgy általánosan, hogy ők szívesen, például mondjuk a cégek szívesen adnak ösztöndiakat. A cégek szívesen adnak olyan kutatási pénzeket, amelyen kutatásokra irányulnak, amik nekik is hasznosak lehetnének. Mondjuk erre eddig is volt mindig precedens, meg példa. A kérdés az, hogy Magyarországon több ezer cég van. Most azt nekünk akármilyen csapatot is létrehoztunk a vállalat és intézményi kapcsolatok területén, mi több, akár 10 000 alanyjal nem tudunk rendszeres kapcsolatot tartani, de hogyha mondjuk pár tízzel vagy pár százal tudnánk értelmes kapcsolatokat építeni, ez bőven elég lesz. És azt mondom, hogy nem az 50 000 alumnit kell visszahozni az egyetemre, hanem csak 2000-et. És akkor ilyen szempontból szerintem elegendő lesz, és egyelőre ez a csapat most indult be, körbejárják a vállalatokat, és akkor beszélgetéseket folytatnak, hogy milyen úgynevezett partnershipi megállapodásokat tudnánk kötni egyes vállalatokkal, meg intézményekkel, és biztatók a jelek.
Az nagyon érdekes egyébként, ugye egy szóba került már oktatás és kutatás, hogy oktatás és kutatás egy azon intézményen belül miként viszonyul egymáshoz, vagy miként tud megvalósulni. Ez ahhoz, hogy egy egyetemi oktató eredményesen kutathasson, illetve például publikáljon, és aztán ezeket a publikációit idézzék, és az egyetemi rangsorokban ez előnyt jelentsen, ahhoz nyilván kevesebb óraszámban, kevesebb hallgatót kell oktatnia vagy tanítani. Én azt láttam, hogy jelenleg olyan 24-25 hallgató jut egy oktatóra a Corvinuson. Mi lenne az ideális?
Hát mondjuk ez a szám, ezt most nem azt tükrözik, hogyha másik számot megnézne, kb. Hogy mennyi a kontaktóra egy héten. Uh-huh. Ez 10-12 óra. Most aki magasabb beosztásban van, az kevesebbet más munkákkal, irányítási munkákkal, vezető munkákkal kell foglalkoznia, de 10-12 óra. Ez gyakorlatilag akárhogy számol, között ilyen két munkanap. És van egy másik három munkanapja a héten, amikor kutathat. Uh-huh. És én mindig annak a hívő voltam, hogy a kutatás azért is fontos, hogy az ember ne 30 éven keresztül ugyanabban a tankönyvben ugyanazt az előadást tartsa meg, hanem valahogy mégis megújuljon, hogy releváns tudja maradni hosszú távon, akkor állandóan kell önfejlődnie, meg tovább kell kutatnia. És ez gyakorlatilag a kutatás, az oktatásnak a szerves része.
Jönnek vélhetően majd folyamatosan külföldről is oktatók. A hírek szerint a szeptembertől induló tanévre már több neves külföldi oktatóval is tárgyal a Corvinus Egyetemén.
Beszélgetünk.
Most beszélgetés.
Nem most, ahol majdnem megállapodás előtt vannak, ez itt inkább 5-10 nagyságrendben vagyunk, de szeretném, hogyha ezt a számot belátható időn belül, mondjuk egy pár éven belül szeretném egy ilyen 20-30-ra feltornázni.
Beszéljünk akkor egy kicsit a hallgatói oldalról is, hogy itt mi lehet az alapvetés. Ugye ez elhangzott, hogy a legjobb diákokat bemozzani, és hogy ne válasszanak például külföldi egyetemeket a Corvinus képzése helyett, és külföldről is a legjobbakat ide vonzani. És itt szóba került már ugye tandíjak, ösztöndíjak, ingyenes helyek aránya. Ugye korábban azért nagyon sok hír volt azzal kapcsolatosan, illetve felvetés volt azzal kapcsolatosan, hogy majd nagyon magasak lesznek a tandíjak ezen az új modell szerint működő Corvinus Egyetemen. Nem is nagyon lesznek ingyenes helyek, úgymond a gazdagok elit egyeteme lesz. De hát ugye szóba került már, hogy az állami ösztöndíjas képzési forma, az a klasszikus képzési forma, ami eddig volt, az megszűnik, de helyette lesz a Corvinus ösztöndíj, és arányaiban nagyjából ugyanaz a... Tehát körülbelül ez az 55
százalék. 60-85 százalék. 60 az alapképzés, 85 a mesterképzés.
Akinek egyébként mégis majd fizetnie kell a képzésért,
igen,
azt úgy be lehet lőni, hogy nagyjából mekkora nagyságrendet jelent, tehát
ha,
a költséget. Ez ugye eddig, ha jól emlékszem, én onnan emlékszem, mert a lányom is a Corvinus Egyetemre járt, és költségtérítéses helyre járt, és az egy fél év, az ilyen 350-400 ezer forint volt pár évvel ezelőtt.
Mi azon a véleményen vagyunk, hogyha valóban oktatási tartalmat nem csak megújítani, de más fokra fel tudjuk vinni, akkor a tandíj elérheti akár 600 ezeret is. A 300 ezerhez képest.
De ugyan, hogy a diákhitel az erre is
finanszírozás. Ez nincs korlát rá. De a kérdés az, hogy nálunk az, hogy mekkora a tandíj, nem ez az esetleges szempont. Nem arról van szó, hogy tudunk annyi, mennyit tudunk, próbálunk megint itt ilyen méltányosan maradni, hogy megvannak ezek a nemzetközi példák, hogy egyes egyetemeken mennyi a tandíj, és mi sose leszünk a legdrágább egyetem, már ebbe a periódusban, amit mi beszélünk, és akkor felzárkozunk itt ilyen középmezőre, ami gyakorlatilag itt ilyen méltányos, és megint nem csak a tandíjakat kell nézni, hanem az árérték arányt. Hogy a tandíj ahhoz képes, amit ő munkalehetőséghez jut, ez hogy viszonyul egymáshoz? Mert ezt más úgy tandíj magába véve nem értelmes. Ez egy kiragadott szám. Nem lehet mihez viszonyítani. A Harvardon legmagasabb a tandíj, de Harvardon a kezdőfizetés az, mit tudom én, meghaladja minden más egyetemnek a kezdőfizetését, akár 50%-a, akkor mindig azt mondja, nekem megéri, hogy megfizessem a Harvard tandíjat.
Ja, amikor most beszélgetünk, éppen most zajlanak a felsőoktatási felvételi jelentkezések. Ez most a Corvinus Egyetemre ugyanabban a formában történik, és véletlenül marad is a következő években is ugyanebben a formában?
A magyar gimnáziumokon végzőkön gyakorlatilag mindig a felvételi rendszeren kell, hogy felmenjenek. Uh-huh. Másképpen nem nagyon lehet jelentkezni.
És ez marad a jövőben is? Ugyanez a szisztéma.
Ha az állam nem változtatja meg, akkor marad. Igen.
Beszéljünk még befejezésképpen a nemzetközi jellegről. Egy interjúban azt mondta, hogy szeretné, ha a Corvinus a mostaninál sokkal nemzetközibb lenne. Ez mit is jelentene a gyakorlatban? Tehát ez a, mondjuk az idegen nyelvi képzéseknek az erősítését, mert én úgy láttam, hogy most a 40 szak fele az angolul is elérhető, vagy a képzés
is. A kérdés az, hogy ha megnézzük az arányokba, most a képzésének kevesebb, mint 20% angolul folyik, és a képzésnek a 80%-a magyarul folyik. Mondjuk nagyon örülnénk, hogy ez az arány, főleg, hogyha megnöveljük a nemzetközi oktatók és a nemzetközi diákok számát, az inkább eltolódna az 50% irányába. És a másik, hogy megint a nemzetközi diákok számát, most 15% az nem rossz indulás, ilyen szempontból mi szeretnénk fölmenni inkább 25-30-ra, lehet, hogy minőségi
cserék. Meg ez azt is jelenti, ugye csak zárójelbe hozzátéve, hogy angol nyelvű képzésre jelentkeznek magyarországi diákok, és persze, nagyon sok magyarországi diák is angolul.
De nagyon sok szakma, most az angol nélkül, az gyakorlatilag most közgazdász, üzletember, akár nemzetközi viszonyok, ez hogy lehet angol nélkül? Az inkább tanulja meg az ember az egyetemen, és ne utána menjen valami nyelvkurzusra.
A Corvinus modellről, az úgynevezett Corvinus modellről beszélgettünk. Az érdekelne, hogy hogyan látja, hogy ez a modell, bár most még ez ugye mondhatjuk, hogy egy kipróbálási fázisban van, hiszen fél éve indult el az új működési modell szerint a Corvinus Egyetem, de vajon ez teret nyerhet a hazai felsőoktatásban? Ez a modell, ha ez sikeres lesz? Mert Palkovics László miniszter utalt arra többször, több helyütt is, hogy akár ezt a modellt más intézmények esetében is lehet majd sikeresen alkalmazni.
A modell nem tudom, melyik vonalát akarják megismételni, vagy máshova tereszteni, de most nem tudom, mire irányul a kérdés. Mi nagyon bízunk abban, hogy a Corvinus sikeres lesz, mert azért benne vagyunk ebben a projektben. Hát, mert ha nem bízunk, akkor nem is lennénk. Akkor nem is lennénk. Az, hogy egy bizonyos szempontban egy személyes felelősséget vállaló tulajdonosi felügyelet mindenképpen kell. És az, hogy a Board of Trustees, most kik vannak benne, akik valóban személyes felelősséget vállalnak azért, hogy ők felelősséget vállalnak, hogy folytonos legyen a működés, és biztosítva legyen a működés, az most gyakorlatilag hogy választodik ez a Board of Trustees, hogy újul meg, hogy kinek gyakorlatilag ez egy ilyen árva alapítvány. Gyakorlatilag egyszer létrehozták ezt az alapítványt, és ez az alapítvány gondoskodik saját magára. Utána. Most a kérdés az, hogy ezt most nevezük modellnek, vagy nem árva alapítványokat akarunk felállítani, mondjuk egyértelműen, mondjuk szerintem ez nagyon változó elem lehet egy-egy megoldásnak. A másik, hogy az irányítási struktúra, hogy van egy elnöki testület, ami gyakorlatilag a legfelsőbb döntéshozó testület az egyetemen. Valamelyik egyetemen úgy döntik, hogy nincs szüksége elnökre, valaki úgy döntik, hogy szükség lenne elnökre. A Corvinus esetében az volt a döntés, hogy inkább legyen egy elnök, mert a Corvinusnak hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül próbálta megreformálni magát, és azt látták, hogy belülről egyszerűen nem fut ki ez az energia, meg a érzik, hogy meg tudja csinálni, és akkor azt mondták, hogy csinálják valamit, itt ilyen inkább kívülről behozott emberek. Most most így mennyire kívülről behozott embernek számítok, nem tudom, mert én is jártam a Corvinuson, hogy én benfentes vagyok. Én szeretem a Corvinuson, mert ez az alma mater.
Nagyon rövid idő telt el az alapítványi formában való működésből, ugye fél év. Azért az érdekelne, hogy ön hogy látja, vagy hogy érzékeli, mikor lehet már valamit megtapasztalni abból, hogy valóban szintet lépett az egyetem. Ez hány év? Hány évnek kell eltennie? Ugye itt van ez a 2030-as dátum, amit mindenki rögzített, vagy meglebegtetett, hogy akkorra kell már nemzetközileg is előrelépni a Corvinus Egyetemnek ezekben a bizonyos egyetemi rangsorokban. De mégis hány év az ön szerint, amikor ebből a minőségi váltásból már érzékelhető dolog lesz, akár a hallgatók, akár az oktatók, egyáltalán a magyarországi felsőoktatás rendszerében?
Szerintem az újonnan bejövő diákok már teljesen más valóságot fognak tapasztalni a Corvinuson.
Tehát akik mondjuk szeptemberben kezdik a tanulmányaikat. Hát így legyen.
Nagyon sok a megújulási projektek döntő többsége az gyakorlatilag olyan fázisba kerülne már ebben az első fél évben is nyár folyamán, hogy teljes sebességet tudnának menni már szeptembert.
Az elmúlt órában Antoni Radeva Budapesti Corvinus Egyetem elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.